Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. 50 perces beszédet mondott Orbán Viktor Tusványoson a 32. bálványosi nyári Szabad Egyetem és Diáktábornak a nagy színpadán. A beszédeit egyébként mindig nagy várakozás előzi meg, így volt ez idén is. Hogy milyen volt és mit lehet kiolvasni ebből a beszédből, erről fogunk most beszélgetni. Ág Attila, politológus professzorral, jó napot kívánok! Köszönöm jó, szépen, jó. Hogy eljött hozzánk. Vágjunk is akkor bele, mert már itt adás előtt ugye elkezdtünk beszélgetni a beszédről. Egy picit általánosságban az elején milyennek találta most az idei beszédet? Más volt Orbán Viktor, mint korábban? Határozottabb volt, visszafogottabb volt, agresszívabb volt? Szóval mi volt a benyomása úgy összességében a beszédről?
Hát az általános benyomásom az, hogy Orbán Viktortól ilyen agresszív beszédet még nem hallottam, és nem hallott senki. Magyarország sokkal mélyebb válságban van, mint 2010 óta bármikor, és ennek a levezetése volt voltaképp ez a beszéd, méghozzá, hogy Németh Zsoltot idézzem, prédikátor stílusban.
Miben volt agresszívabb a mondani valójában, a tartalmában, a kifejezésében?
A mondani valójában, a kifejezéseiben, tehát a szavakban is elérhető ez, de egyáltalán a stílusban, most mondjuk kezdjük azzal, hogy a beszéd föl volt építve 5 részletben, ez egész nyilvánvaló, tehát nem kívülről visszük be a szempontot, és mindegyiknek megvolt a maga nagyon agresszív érve, és rendkívül félrevezető, hamis adatokra épülő szerkezete. Na, csak úgy átfutva, ugye kezdte a románok megszólításával.
Mondjuk már el akkor a nézőknek, hallgatóknak, hogy miről is volt szó pontosan, hogy ön is említi. Igen, az elején.
Igen, gondoltam, hogy átfutunk a szerkezeten, uh-huh. de hát tulajdonképpen tudni kell azt, hogy ez 1990-ben egy magyar-román lakossági, civil, fiatal szervezetek közötti együttműködésen alapult, és ez a szerkezet azért 2010 után lényegében eltűnt, és ilyen kormány megjegyzések voltak, tehát magyarázom a bizonyítványomat jellegű.
Ugye arról az történt a beszéd elején, azért mondjuk el így konkrétan, igen. Ugye úgy kezdte Orbán Viktor a beszédét, hogy jó napot, kedves táborlakó, román hadakon átvágva érkeztünk ide, szeretnénk őket fogadó bizottságnak látni, amire jó okunk van, mert a kereszténységét folytatott küzdelmünkben szükségünk lesz a román ortodoxiára. És ugye ez volt az első mondata, és ugye itt azokra a román nacionalistákra gondolt, akik egyébként ott ellentüntetést szerveztek.
Már önmagába véve ez is sértő volt, de a nemzetközi diplomácia életben olyan kifejezések nincsenek, amit arról mondott, hogy ő előzetesen kapott, igen, egy értesítést arról, hogy hogyan
miről nem beszélhet,
és annak minden pontját nagyon agresszíven megbírálta és nevetségesítette, holott a diplomáciai nyelven megszokás az, hogy az ember udvariasan és azon a szinten utasítja vissza, hogyha vissza akar utasítani valamit. Tehát már a nyelvezete utána is az első menetben, ez volt a legrövidebb rész, az első rész, amit visszautalt arra, hogy gyakorlatilag kikérjük magunknak ezt, kikérjük magunknak azt, és mindent, amit a románok mondtak, hogy visszafogottan legyen szíves, beszéljen erről vagy arról, ezt ő kerekperec már az elején visszautasította, és bejelentette, hogy nem hajlandó ezekben a kérdésekben egy ilyen puhább megfogalmazást, hanem szóval nagyon sértő volt a román kormányra nézve az a rövid első bevezető rész, amit az Orbán
ugye mondott ezzel kapcsolatban egy érdekeset, ugye egyrészt azt mondta, hogy minden évben fejtörést okoz neki az, hogy miről beszéljen, és most kapott egy ilyen, ahogy fogalmazott, egy segédanyagot a román külügytől, és akkor valóban itt felsorolta, hogy mi mindenről nem tud beszélni, és azt is hozzátette, hogy ne beszéljen a létező romániai közigazgatási területi egységekről, és azt mondta Orbán Viktor, hogy szerint Erdélyre és Székelyföldre gondolhattak, de hozzátette, hogy mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének. Azért ez nagyon erős.
Nagyon erős. Több hasonló kifejezés, amiben lényegében kétségbe vonta a román területen kétségbe vonta a románok jogát arról, hogy vele egy párbeszédet kezdjenek, de mivel hát előző nap találkozott a miniszterelnökkel, ez leértékeli egyben azt a pozitív előrelépést, hogy hosszú idő után már volt egy párbeszéd miniszterelnöki szinten. Szóval ez egy nagyon kellemetlen kezdés volt. Utána pedig a második részbe egy globális változásról adott egy áttekintést. Először nem lehetett tudni, hogy most ő miért zenél ilyen szférák zenéjével és a világ egészéről akar szólni. Itt tulajdonképpen az Egyesült Államok megtámadását vezette fel. Nevezetesen azt állította, hogy itt a világ viharos átalakulásban van, a világháború is lehetséges, lehet, hogy megússzuk, de azt mondta, hogy a háború elég valószínű, a világháború elég valószínű, azért, mert az Egyesült Államok egy hanyatló hatalom, és valószínűleg neki támad Kínának, mert nem bírja elviselni se, hallani se bírja azt, hogy nem ő a vezető hatalom a világon, és ezt hosszan fejtegette, tehát teljesen egyértelműen beállt Kína mögé, olyan előjelzéseket adott, amely szerint Kína már most megelőzte az Egyesült Államokat. Itt semmi konkrét tényt nem említett, de a dolog azért is nevetséges, mert Kína gazdasági fejlődése tavaly zéró volt, és egyáltalán lelassult. Szóval a valóságos gazdasági és egyéb folyamatokat, hogy Kínán belül milyen problémák vannak, de hogy szaladjak egy kicsit előre, ennek az Egyesült Államok megtámadásának, hogy a világon belüli összes feszültségnek Amerika az oka, mert mindenen fenn akarja tartani az elsőbségét a világban, és ezzel már megkerülte, és most elég gyorsan ugrok a harmadik részre, azt, hogy tulajdonképpen Moszkva, Oroszország semmiről nem tehet, itt az Egyesült Államok és a Kína között van egy világméretű versengés.
Tehát akkor felmentette tulajdonképpen Oroszországot?
Oroszországot teljes mértékig felmentette, és itt van a legcsúnyább és a legdurvább hamisítás, amit mondott. Tudnék, a következő dolog történt. Nevezetesen Ursula von der Leyen tartott március 30-án egy beszédet. Ennek a beszédnek a lényege két angol kifejezés megkülönböztetése volt. Az egyik a decoupling, a másik a de-risking. A decoupling azt jelenti, hogy elszakadunk valamitől, eltáborodunk, nem tartunk kapcsolatot. A de-risking pedig azt jelenti, hogy fenntartjuk a kapcsolatot, de vigyázzunk arra, hogy biztonságban maradjunk. És az egész beszéd arról szólt, hogy Amerika egy kicsit inkább a decoupling van, mellett van, de mi Európából üzenjük neki, hogy mi a de-riskinget választjuk, a biztonság megőrzését, és szeretnénk együttműködést a világszinten mindenkivel fenntartani. Erre azt mondja szó szerint az Orbán, hogy a decoupling, de-risking az ugyanaz, és az Európai Unió lényegében egy ilyen decoupling mellett foglalt állást. Holott az egész Európai Uniós törekvés végig az, hogy fönntartani a kapcsolatot az oroszokkal is. Erre az Orbán behozza, hogy connectivity, hogy micsoda a disznóság, hogy nem szabad a kapcsolatokat az oroszokkal megszakítani, az oroszokkal együtt kell működni, az orosz energiát továbbra is használni kell, és össze kell borulni a világban mindenkivel, és így tovább. És ezt az Európai Unióra fordítja, és itt megy át a negyedik részben.
Mi lehet most már csak a célja azzal, amit itt ugye elmondott? Tehát az, hogy kvázi felmentette Oroszországot, és mindenért
az Amerikát hibáztatta mindenért. Uh-huh. Itt viszont az Európai Unióra mondott egy olyan szentenciát, amit az Európai Unió hivatalos képviselője pont az ellenkezőjét mondta. És pont azért tartotta a beszédet, hogy ő a decouplingot ellenzi. És az Orbán meg a nyakukba vágta azt, ahhoz, hogy az negyedik menetben az Európai Uniót bemutassa, mint egy gyenge, szétesőben lévő, jövő nélkül, ki tudja, hogy egyben marad-e az Európai Unió, stb. És azt mutatja ki, hogy Kína robog előre, az Egyesült Államok hanyatlik, és hát az Európai Unió szétesőben van. Na most a Oroszországról meg tulajdonképpen semmi negatívumot nem mondott, csak azt mondta, hogy természetesen együtt kell működni vele mindenféle módon, többek között az említett energia területen is, és így tovább. Tehát sorozatban Kínát magasba emelte, neki ment az Egyesült Államoknak, mindenféle hamis adat alapján, ami egyszerűen nem érdemes belemenni, de egy csomó rossz, hogy a Kína már megelőzte az Egyesült Államokat. Gazdaságilag meg ilyen zöldségeket mondott, és aztán utána neki ment az Európai Uniónak is, Európai Unió hanyatlik, sokkal hanyatlik a világban való gazdasági részesedése, és így tovább. Most belemehetnék szakmai abba, hogy GDP terminusokat emlegetett, holott az ENSZ már régen a Sustainable Development, tehát a fenntartható fejlődés kategóriájában osztályozza.
Egyébként az ezek a nagyívű összefüggések, amikről ugye Orbán Viktor beszélt, ezeket ha kisebb léptékben is, de azért lehetett már a korábbi nyilatkozataiban hallani. Mennyire volt ez most ilyen értelemben váratlan vagy meglepő az, hogy ezt az összefüggést ő vázolta? Mert ha jól emlékszem, azért korábban többször is, hát Oroszország, Amerika és az Európai Unióval kapcsolatban is, ez egy sok-sok hasonló kijelentése volt már.
Na most ahhoz tudnunk kell, hogy ez egy milyen esemény. Évenként egyszer ez voltaképp nem egy politikai gyűlés, hanem egy szentbeszéd. Egy kinyilatkoztatás. És a beszéden természetesen hónapokig dolgoznak a hazugsággyárba, a különböző ilyen fideszes szellemi magánhadseregbe, és beleépítenek minden olyan tényt, amit ők feltételeznek, amit évként használnak, és abból egy rendszert csinálnak. Azért is gondoltam, hogy ezeket a, tudjuk, az ötödik lépcső, az ötödik szakasz, a magyar, azt még, amit nem említettünk. Tehát látszik egy belső felépítés, az olyan, mint mondjuk a karácsonyfa, minden díszt ráakasztanak. Tehát valóban, ahogy mondja, mindezeket a dolgokat hallottuk, csak most össze van építve egy szentbeszédbe, egy prédikációba. Ismétlem a Németh Zsolt kifejezését, tehát most tulajdonképpen a fideszes tábor, aki odajött, megkapta az ideológiai ukázt összefoglalva ebben a beszédben.
Azért kérdeztem, hogy mennyire volt ez váratlan vagy meglepő, mármint ez az összefüggésrendszer, amit ő mondott, mert összességében az is, de kérdezem, hogy ő mennyire látja, így nem volt olyan erős, úgymond sorosozás, nem volt brüsszelezés klasszikusan, ahogy az korábban tőle talán megszokhattuk, és magáról a háborúról sem, már mint konkrétan az orosz-ukrán háborúról sem beszélt olyan mértékben, mint amire egyébként sokan számítottak. Ennek mi lehet az oka?
Én az ellenkezőjét mondanám. Szóval minden ponton jobban rátett a korábbi negatívumokra. Szóval ez az, hogy az ember nekiáll dicsekedni azzal, hogy hosszú idő után találkozik a két miniszterelnökkel, és megköszöni, és egyéb. És utána neki megy a román kormánynak olyan stílusban, ahogy tette, ilyen a diplomáciában nincs. A második lépésben pedig Kínáról egy csomó olyan pozitív dolgot elmond, Kína istenítése és a kínai jövő fölvázolása, ami ilyen keményen és ennyire alaptalanul és megalapozatlanul soha nem hangzott el. Tehát most tulajdonképpen visszaépíti annak az ideológiai hátterét, hogy mi miért építünk mi minden faluban akkumulátorgyárat. Uh-huh. Mert Kína a gazdasági főhatalom, ő a világ ura, nem az Egyesült Államok. Ezt nem mondja ki, de hozzá megépíti mindig az alátámasztást. Ugye kíváncsi vagyok, hogy mit csinálna, hogyha Isten ne adja, hogy Trump megnyerné a választást, akkor az utóda a Bidennek az utóda és a Trump, visszatérő Trump döbbenten olvasná, hogy milyen vacak országot vezet ő, ami már lecsúszott, ami már tönkrement, ami már nem versenyképes Kínával sem, és így tovább. A Trump ezen örjöngene, az ő haverja olyan agresszív volt Amerikával szemben, annyira lebecsülő, és így tovább. És az Európai Uniónak még ekkora pofonokat sose osztott. Az Európai Unió lényegtelen. Hát egyszerűen elmaradott, izolált a világtól, retteg a migrációtól, Európai Unió, felejtjük is el. És igenis, kimondta világosan több mondatban, hogy nem vagyunk hajlandók engedelmeskedni az Európai Uniónak. Kimondta azt, teljes egyértelműséggel, hogy vannak federalisták, vannak szuverenisták, és igenis az Európai Unió diktátumait nem fogjuk teljesíteni, és nagyon érdekes az, hogy belekavart, és azt mondta, hogy ha nem történik meg a Brexit, akkor ez a fogalom, hogy jogállamiság nem szerepelne most az Európai Unió, hogy úgy mondjam, étlapján, ami azért nevetséges, mert hát volt egy lisszaboni alapszerződés, szóval most alakítja az Orbán azt, hogy ő életében nem hallott az Európai Unióról? Hogy nem hallott az Európai Unió alapfogalmairól? Hát ott van a lisszaboni szerződés 2009-ből, és azon belül zajló tovább folyamatok
akkor vannak. Tulajdonképpen itt Orbán Viktor kvázi el is döntötte ezt a kérdést, úgy látja.
Ezt akarom mondani. Ki van világosan mondva, hogy nem vagyunk hajlandók teljesíteni az Európai Unió követeléseit.
És ez konkrétan melyik részben, melyik mondatban, vagy melyik kifejezésre gondol konkrétan, ami ezt fejezi ki?
Ez az ő negyedik részében volt, amikor kezdett áttérni az orosz kollektivitéről, tehát az oroszországgal való kapcsolat fenntartásáról, az Európai Unió bemutatására, és az, hogy mi magyarok hogy érezzük magunkat az Európai Unióban, és azt mondta, hogy hát versengés, harc folyik a szuverenisták és a federalisták között,
igen.
Hát igaz, hogy egy kicsit most megrottyantunk, de van még azért esélyünk. Az is érdekes volt, hogy azt mondta, hogy Csehországot már elveszítettük, az elment a federalistákhoz, a szlovákok még habzanak, és csak a Lengyelország maradt nekünk, de azért ne panaszkodjunk, mert vannak szövetségeseink Ausztriában és számos más helyen, hogy az még változhat, de ismétlem, felnőtt ember, nem egy politikus, nem egy miniszterelnök, olyat mondjon, hogy a jogállamiság nem tartozik az unió lényegéhez, és ezerféle szerződésben, ezzel a szóval, és a maga részletességgel nincs kifejtve, csak azóta bukkan föl, mióta az angolok kiléptek. Uh-huh. De most egy elsőves egyetemistát megbuktatnának a vizsgán, ha ilyet mondana, azért ne vicceljünk.
Ugye volt még egy érdekes ilyen eszmefuttatás a beszédnek az elején, ugye azt mondta, hogy vannak történelmi, taktikai, meg stratégiai idősíkok. Igen. Erről beszéljünk már még egy percet, mert itt ugye történelmi példákat is hozott, hogy melyik politikus hol vétett el. Ugye Merkel kancellárt is említett a migrációval kapcsolatban, Kínát is előhozta egyébként ezzel kapcsolatban. Ezt hogy látja ebből a szempontból, mert az, hogy most és hogy ő ugye próbálja ezt a három síkot egyszerre figyelembe venni a politikai döntéseinél, ezek mennyire állják meg a helyüket, mondjuk ezek az érvelések?
Úgy tologatja ezeket a kategóriákat, és viszi egyik helyről a másikra, ami nagyjából szükséges. Csak mondom, ennek a beszéd közvetlenül ezt követő részében maga is látványosan ellentmond, mert ugye azt mondja, hogy van történelmi, stratégiai és taktikai szakasz, de ugyanakkor sehol a világirodalomban, mármint a szakmai világirodalomban ilyen kifejezés, amit ő mond, hogy van most egy 80 éves szakasz együtt. És ebbe a 80 éves, ezt rögtön a 80 éves szakaszt, amiből most kifelé megyünk állítólag, ketté osztja arra, hogy az első felében szovjet uralom alatt voltunk, a második felében valamiféle szabadságunk volt, mondja ő, és így tovább. Na, keresztbe mennek ezek a kategóriák és ezek a történelmi osztályozások. Senki ilyen, hogy mondjam, 80 éves periódusról nem beszél. Ő is csak azokban a mondatokban, amikor éppen azt akarta mondani, hogy 2010-től kezdve így megy át a magyar szakaszba az ötödikbe az Európai Unióból, hogy tulajdonképpen 2010-ben nyertük vissza a szabadságunkat, azóta van jövőnk, és azóta már, most nem mondom el a végét, de a végén ugye azt mond, végül azért oda, hogy jövőre már megnyerjük a választásokat, minden rendben lesz, és akkor már joggal mondhatjuk, hogy 2030-ra tökéletesség állapotába kerül Magyarország, és bízhatunk.
Igen, és ugye az is elhangzott, ha már Magyarországot említi, akkor beszéljünk erről. Ugye azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy 13 éve építjük az új gazdasági rendszert. Ugye ez is egy érdekes kifejezés ebből a szempontból, és ugye az volt a terve, hogy olyan gazdaság legyen 2030-ra, amely kiszolgálja Magyarországot, és az összteljesítmény az nagyon jó, mert hogy Magyarországnak a magyar gazdaság összteljesítménye meg háromszorozódott, ugye itt jöttek a GDP adatok, amikre ön is célzott, és tulajdonképpen itt érdekes volt, mert azt mondta, hogy két bökkenő történt csak itt az elmúlt években, és itt két meteorral ütköztünk, az egyik a Covid, amit ugye kivédett, a kormány is arra nem gyorsan visszatért a saját útjára, ezt mondta, de 2022-ben jött az újabb meteor támadás és a háború, ami keményebb dió, és ez letérített minket az útról, de érdekes volt, hogy utána azt mondta, hogy igen, ahogy ön is említi, hogy 2024-re sikerül ebből visszatérni. Ezt hogy lehet kihámozni, hogy mire gondolhatott, vagy mi lehet az, hogy térünk vissza 2024-ben?
Ebben úgy kell gondolkodni, hogy itt olyan ideológiai támaszokat akar kiépíteni, tehát például Oroszország kivonása a világrendszer vezető hatalmai közül, és tartsuk fönn vele a kapcsolatot ezért, hiszen nem veszélyes, semmiért nem hibás, az voltaképp egy ideológiai megalapozásként szolgál az orosz politikához. Az, hogy össze-vissza vagdossa a történelmet, és bevezet először háromdimenziót, aztán kiemel egy 80 éves időszakot, azt aztán ketté osztja, és ott elkezd mindenféle más kategorizálással élni, az arra szolgál, hogy a szokásos érveik, vagy minden, ami problémánk van, az csak a háború miatt van. Uh-huh. Tehát épít ilyen, hogy úgy mondjam, védőfalakat az Orbán ideológiában, hogy megmondja, most már értitek emberek, hogy miért védjük az oroszokat, hiszen ők nem hibásak semmiért, és akkor az utolsó menetben még azt kezdi fejteket, most már értitek, hogy miért mondjuk azt, hogy a háború felelős mindenért, hiszen két dolog jött velünk szembe. Azt egyébként mondjuk megemlíthetné, hogy népességszámba arányosan véve Magyarországon volt a legtöbb haláleset, vagy azok között van. És hasonlóképpen ugye a magyar részben említi a háborút, de azt, hogy az a háború az egész Európai Unióra vonatkozik, és ilyen súlyos hatásai csak a magyar gazdaságra és a magyar társadalomra voltak, azokat nem említi. Rá fognak rohanni erre a beszédre a közgazdászok, és több tucat ponton ki fogják mutatni, hogy azok a tények, amiket idéz, azok köszönő viszonyban sincsenek a valóság.
Egyébként ebből a szempontból egy picit nem közvetlenül a beszédhez kapcsolódik, de érdekes kapcsolódás az a svéd NATO csatlakozásnak a ratifikálása. Ugye ez nem került elő konkrétan a beszédben, miközben ez is egy fontos és érdekes külpolitikai elem. Az, hogy ezt nem említette, annak lehet bármilyen súlya jelentősége, vagy ön is mondta, ugye nagyon komolyan építik, vagy építhetik föl ezt a beszédet. Az, hogy ez kimaradt ebből a történetből, annak mi lehet az oka, vagy nem is tett rá, még csak célzás sem, említés sem, és egyáltalán a NATO maga, mint olyan kikerült, vagy nem volt benne ebben a beszédben.
Az egész tusvárosi konferencia sokkal jobban meg volt komponálva, hosszabb volt, bonyolultabb volt, több szereplős volt, mint bármikor eddig. Tehát ez volt a legagresszívabb beszéd, és a legjobban előkészített beszéd. Ez föltételezte azt, És most elkezdhetjük sorra mondani, hogy milyen viták zajlottak le előtt. Azok nem voltak véletlenek, tehát nem, a svéd ügy igenis méghozzá elég csattanósan előkerült, azt gondolták, hogy nem ebben a beszédben dolgozzák le, ez a beszéd egy általános ideológiai hátteret akart, és bizonyos pontokat szentesíteni általános támaszpontként, de ugye a svéd vita kapcsán volt egy komoly összeütközés.
Nem is akárkik között, hát igen, ugye? Igen, Kocsis tehát, Máté Szijjártó Péterre
így
gondol.
Van, így van, így van. Tehát ugye, és hát ugye fölmerül azért a dolog, hogy itt sokkal jobban előkészített dolgok voltak, hát szinte az egész kormány ott volt és megszólalt, egy tömérdek ember, szóval ez most már azt mondhatnám, hogy nem egy kamarazenekar volt, hanem egy nagy zenekar volt, aminek utólag látszanak a szerves részei, hogy hogyan vitatkoztak különböző kényes kérdésekről, és azokat kvázi ledolgozták az Orbán beszéd előtt. És az Orbán ezeket a nagy ideológiai cölöpöket verte le, amiben a Orbán rendszer, vagy az egész NER-nek mondott dolog a legsebezhetőbb, ezeket iktatta ki. Szerintem a legnagyobb meglepetés a nemzetközi sajtóba nem is a durvaság a románokkal szemben, hanem Kínának a felmagasztalása lesz. Az az új mozdulat, amit még eddig az Európai Unió rugdosása is csúnya, de azt szokta, most is, azt is azért kicsit alpári fogalmakkal csinálta most, mint szokta. Szóval csak csúnyán néki ment az Európai Uniónak. De itt ő tulajdonképpen ilyen mesélő stílusban, gyerekek, üljetek az ölembe, elmesélem nektek, ilyen népszerű, hát hogy is néz ki ez a dolog, majd akkor valahogy megpróbáljuk megmagyarázni, és így tovább, és közben kutya kemény ideológiai téziseket tett le, mindenféle logikai fölépítés és különösebb magyarázat nélkül, de akkor a népség katonaság az a Orbán féle ideológiai magánhadsereg, amit ő fölépített a különböző intézményekbe, főképp az MCC-be, ugye ezeknek meg lesz az utasítás, hogy emberek, ez a beszéd, az tulajdonképpen a térkép, aminek alapján nektek dolgoznak.
Még egy utolsó kérdés a végére, mert ehhez kapcsolódik, amit az előbb említett, hogy az a kapcsolatban, hogy úgy fogalmazott, hogyha valaki az európai politikában forgolódik, mint hogy nekem ez a dolgom, akkor ma a nyugati értékek három dolgot jelentenek. Migrációt, LMBTQ-t meg háborút. Ezt azért akadtam fönn ezzel, meg szerintem mások is. Ugye hozzátett azt is, hogy kedves román barátaim, ezeket nem kell rossz színben feltüntetni, rossz színben tűnnek fel ezek maguktól is. Tehát mi az, hogy a háború lenne nyugati érték?
Ez valamennyi, most én utána olvastam, és tulajdonképpen 2010-től a nyugati értékek elleni támadás más-más konkrétumokkal, fogalmakkal összekötve minden orbáni, tusvánusi beszédben benne van. Nyugat hanyatlása, nyugati értékvesztés, és az, hogy a nyugatiakat...
De most, a háború is? Ez is ugyanúgy benne volt? Mert azért ez azért úgy
fejlemény. A háború az most jött föl, de korábban is szerepelt már, hogy ezek a hatalmak ugye nem veszik figyelembe a többi állam érdekeit, meg stb. Természetes, hogy ez az Ukrajna elleni agresszióval került ennyire előtérbe, de az a csokor, amiben beleillesztette, hogy a nyugati értékvesztés, és ezzel lezárult egy, tulajdonképpen az alapmotívum már mind az öt módon lezárult egy világkorszak. És ebből mi jól jöttünk ki. Mi győztesek vagyunk. Győztesek leszünk a következő választáson is 2004-ben, és akkor hál' Istennek, 24-ben, pardon, és akkor hál' Istennek utána tudok eljönni megint hozzátok júliusban, szó szerint mondta, júliusban megint eljövünk, és itt megbeszéljük, hogy milyen nagy győzelmet adtunk, és milyen nagy...
És már 2040-ig lehet tervezni, ugye ezt mondtam.
Igen. Szóval, tehát alapmotívok visszajönnek, mondom, a nyugati értékvesztés, az visszajön, de hát a háború természetesen akkor lép be amikor már ez az agresszió, orosz agresszió lezajlik.
Hát azt gondolom, hogy valóban, ahogy ön is mondja, lesz erről még közbeszédben szó az, hogy ki hogy próbálja majd értelmezni, megelemezni ezeket a mondatokat, meg hát a beszédet. Köszönöm szépen Ág Attilának, hogy itt volt velünk, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a címlap, a Szabad Európa Podcastja. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
Köszönöm.